Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc és november 18-a van, üdvözlöm Önöket! Ma az adás első felében az alvás fontosságáról és az alvási zavarok lehetséges megoldásairól Bartolák Lilla alvási konzulenssel beszélgetünk. Arról is szó lesz, miért káros, ha a kisgyermekünket magunkkal visszük egy esküvőre. A második részben professzor dr. Holló Gábor szemész szakorvos lesz velünk, akivel a glaukómáról, vagyis a zöld hályogról beszélgetünk. Mitől betegszik meg a látóideg, és van-e kiút ebből a betegségből?
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Vendégem egy alvási konzulens, Bartolák Lilla. Szervusz, Lilla!
Szia, köszönöm szépen a fogadtatást!
Örülök, hogy itt vagy. Létezik ilyen, hogy alvási konzulens, vagy ezt te találtad ki?
Hát én is szeretem így magamat hívni.
Régen nem szégyen, nyugodtan mondta, te találtad ki.
Ezt alvás trénernek hívták, viszont az én üzenetem az pont az az ügyfeleknek és a friss, illetve nem annyira friss anyukáknak, hogy nem csak tréningezni lehet a gyereket, hanem ma már rengeteg módszer van arra, hogy megtanítsuk a gyerekeket úgymond aludni, amire egyébként nem kell őket tanítani, mert tudnak.
Hát csak igen, kizökkentjük őket azzal, hogy olyanokat csinálunk velük, amiktől viszont nem tudnak aludni.
Igen.
Iszonyatosan boldog vagyok, hogy itt vagy, éppen ezért, mert csak azt látom a saját környezetemben is, hogy gyerekek mennyire tudnak túlpörögni bizonyos helyzetekben, mit nem kell csinálni a gyerekkel, mit érdemes csinálni a gyerekkel, ezekről fogunk tehát beszélgetni. De kezdjük azzal, hogy mit ne tegyünk, ha nyugodtan alvó gyereket akarunk.
Hát, nem leszek népszerű a véleményemmel, de például ilyen a képernyő.
Nem azért vagy itt.
Igen, ilyen a képernyőkerülés. Nem mondom azt, hogy 100%-osan, ugyanis én azt gondolom, hogy 2021-ben, aki azt mondja, hogy el tudja kerülni a képernyőket, az hazudik. Uh-huh. Ott vannak a mobiljaink, ott van a televízió, kimegyünk az utcára, mindenhol a kék fény árad felénk, tehát nem mondom azt, hogy ne csináld, de amennyire lehet, ne ragd le például a gyereket a tévé elé. Vannak olyan pillanatok, el kell menned zuhanyozni, el kell menned mosdóba. Természetesen lerakhatod 5 percre, 10 percre, de ne az legyen a babysitter.
Hát az sem megoldás nyilván.
Nem megoldás, de vannak azok a helyzetek, amikor sajnos nem tudsz mit csinálni, mert kénytelen vagy az alapszükségleteidet édesanyaként, édesapaként kielégíteni, de amennyire tudod elkerülni, illetve a saját ügyfeleimnek is mindig azt mondom, hogy alvás előtt 1,5-2 órával ne legyen már semmilyen kékfény. Ne akarjuk lekötni a gyerekeket aktív játékokkal, ugyanis az aktív játék passzívvá teszi a gyereket. Tehát ami villódzik, ami hangokat ad, ami pörög, forog, amihez úgymond a gyereknek nem kell hozzányúlnia, az semmi más nem csinál, csak bezombítja a gyereket, és egy passzív résztvevőjévé teszi annak a dolognak, amiben ő neki kéne, hogy aktív legyen.
Annyit beszélünk erről a képernyő dologról, de hogy pontosan mit is okoz a képernyő? Ez a kékfény, ez is már ismert, de hogy mégis mi történik az agyban? Nem tudom, mennyire lehet ebbe belemenni, de valamelyest így közérthetően foglaljuk már össze, hogy mit okoz a kékfény.
Hát ugye a kékfény az úgy lett kitalálva, úgymond kitalálva, hogy ébren tartson minket. Tehát, hogy a kék-fehér fényeknek van egy ébren tartó hatása. Tehát, hogy felfigyel rá a szemünk, az idegrendszerünk, észrevesszük. És például én azt is szoktam ajánlani esténként, hogyha pelenkát kell cserélni, ha ki kell vinni a gyereket esetleg megszoptatni, tápszerezni, akkor például piros fényű meleg fényt használjunk. Ugyanis az nyugtató hatással van, nem kelt föl minket. A kék fény pontosan azért lett kitalálva a számítógép, és ez okozza a függőséget. Mi is, veled is biztos előfordult, hogy pörgeted este a Instagramot, vagy Facebookot, vagy bármit, nem tudsz leszakadni a telefonodról, mert egyszerűen annyira éberen tart, hogy függésbe tart téged ez a fény.
És akkor a gyerekkel ugyanezt történik, csak hát ő nem tudja
csak
még magának
nincs,
szabályozni.
Igen, nem tudja magának szabályozni, és nincs annyira kifejlődve az idegrendszere, hogy ezt szabályozni tudja.
TV egyébként van ilyen, tehát hogy hány éves kortól érdemes a gyereket a tévé elé akár csak 5 percre letenni, vagy érdemes, hát nem érdemes igazából, csak mikortól szabad, és meddig nem szabad?
A meddig nem szabadot mondanám inkább, én olyan 2,5-3 éves korra tenném, de azt igazából nem a kékfény miatt, mert az soha semmikor nem jó, az nekünk se jó. 3 éves korig a gyerekeknek nincs igazán valóság érzetük olyan szempontból, hogy ő nem tud különbséget tenni, hogy az nem valóság, ami a tévébe történik.
De információról beszélünk, nem is a fényekről.
Nem a fény, hanem a látvány. Tehát nem is információ, mert ugye mondjuk egy 6 hónapos gyerek nem tudja, hogy mondjuk bármit mondok, bármilyen mesét, az nem a valóságba történik. És ezért nagyon sokszor, akár amikor rosszat álmodnak a gyerekek, sokszor az azért van, mert olyat látnak a tévében, amit nem tudnak feldolgozni. Mm-hmm. Ami nem egy természetes jelenség, hogy mondjuk kaszabolják egymást a főszereplők.
Jó, hát mondjuk remélhetőleg sokan nem teszik így le a gyereket, hogy ilyeneket láthasson.
Hát őszinte leszek, azért én szoktam meséket nézni, már csak azért is, hogy kutatási szempontból, illetve nagyon ritkán vigyázok gyerekekre, barátoknak, meg ismerősöknek, és már a 4-5-6-7 évesek nézik azokat a meséket, ahol én azt gondolom, hogy elég durva agresszió jelenik meg.
Ezt szerinted miért van egyébként? Zárójás kérdés. Te ugye óvónő vagy óvodapedagógus. A véleményed érdekel, hogy hogyan, mi volt az evolúciója ennek, hogy a meséket ilyen agresszívre gyártsák?
Egyre több inger ér minket, és egyre kevésbé vagyunk leköthetőek, a gyerekek is. Egyébként a gyerekek nem, csak azt hiszük. Uh-huh. Tehát, hogy mi, ha te például megnézel egy filmet, amiben kaszabolás van, vagy 18 pluszos dolgok, téged ez már nem hat meg. Nézd meg egy híradót, miről szól, halálról, vérről. Egyre tolódik ki az inger küszöbünk, és sajnos a gyerekek ebbe születnek bele, hogy még a mi gyerekkorunkban lassúak volt. Nézd meg egy klasszikus Disney mesét. Nem annyira gyerekbarátak, mert végül is durvák, hogyha belegondolsz, hogy mi történik akár egy hófehérkében.
Dagobert bácsi, amikor úszott az arany pénzben.
Hát mondjuk azt én is kipróbálnám, de például, hogy a vadász
van olyan, aki kipróbálja ide az is, nem?
Szeretném én is, de például egy hófehérkében, ha azt vesszük, hogy a vadász hozzá hófehérke szívét ugye a mesében, hát hogyha belegondolsz, akkor az azért nem annyira gyerekbarát. De ezek a mesék még kézzel voltak rajzolva, lassúak voltak, nem villóztak a jelenetek, nem arra mentek rá, hogy pörög, hanem arra mentek rá, hogy esetleg egy történetet átadjon, egy szép érzéket bemutasson. Sajnos a mai meséknek már csak az a lényege, hogy figyelj, de ugye ez egyre tolódik ki, ez az inger küszöb.
Mi a megoldás egyébként, amikor tényleg milyen panaszokkal keresnek meg téged?
Az az igazság, hogy pont a héten gondolkoztam, hogy a mostani ügyfeleimnek a gyermek, nyilván a szülők az ügyfeleim, és a gyerekeket, akiket hoznak, illetve segítséget kérnek, olyan 6 és 14 hónap között van az átlag. Tehát, hogy pont még szerintem nem annyira képernyőzés, illetve nem tudom, mert ugye azért sokan ebben, amikor rákérdezek, nem feltétlenül mondják el a teljes igazságot, illetve nagyon kérdés az, hogy
cenzúrázzák magukat?
Nem tudják, hogy mi a képernyőzés. Tehát, hogy az például, hogy a gyerek feje fölött te a telefonodat nyomkodod, az képernyőzés, és ő azt mondja, hogy ami egyébként jogosan, amikor mondjuk 2-2,5 óráig szoptat egy édesanya, hogy várom el tőle, hogy várja el bárki tőle, hogy mondjuk esetleg nézze a plafont.
Tehát... Hát de miért nézze a plafont? Az nem egy rossz dolog alapvetően.
Néha kell bambulni, de azért, amikor gyermeket születik, és mondjuk tényleg a fél napodat a kanapén töltve esetleg üldögélsz és szoptatsz, nem biztos, hogy te annyira lelkesen nézed 48 adjára is egy nap a plafont. Tehát, hogy nagyon nehéz megtalálni szerintem azt a határt, hogy mi az, ami képernyőzésnek számít. Minden képernyőzés, ahol előkerül a képernyő. Telefon, tablet, tényleg a tévé, meg nagyon sok helyen megy a háttérben a tévé, hang nélkül, az is képernyőzés. Sajnos ezt nem tudjuk kikerülni, tehát, hogy én ezzel mindig nagyon óvatosan bánok, és inkább tényleg mindig azt mondom, hogy lefekvés előtt ne legyen. Az, hogy a napban van, ott se kéne, de én nem gondolom azt, hogy ez ma már annyira megoldható lenne.
Kimaxoltuk ezt a képernyő témát, azért a te szakmád, vagy igen, a te tevékenységed, ez sokkal, sokkal több mindent rejt magában. Iszonyatosan örültem, amikor azt láttam az Instagramodon, hogy megosztottál egy sztorit egy esküvőről, ahol te azzal találkoztál, hogy nem tudom, 3 vagy 5 nagyon pici gyerek is részt vett az esküvőn, igen. Tehát hozták magukkal a szülők, és azért mondtam boldog, mert pontosan tudom, lévő, hogy én is a munkám miatt sokat vagyok rendezvényeken, esküvőkön, ott is azt látom, hogy az a szegény gyerek egyszerűen telítődik ingerrel, és hogy túlpörög, hisztérikus lesz, és ez megtörténik. miért nem szabad esküvőre vinni, vagy legalábbis, ha már esküvőn ott van, akkor a bulin miért nem maradjon ott a gyerek?
Hangok, fények, emberek. Én mindig azt szoktam mondani minden szülőnek, akár ügyfeleim, vagy akár csak követők, vagy bárkinek, hogy gondoljanak bele abba, hogy egy új helyre kerültök, ahol mondjuk Budapesten éltek, és elmentek egy nagyon nagy városba. Tele van idegen emberekkel, tömeggel, tele van idegen nyelvvel, mert nem érti ugye még feltétlenül a 3-4-5-8 hetes gyerek, hogy mi történik körülötte, villóznak körülötted a fények, ez egy stressz, ez nekünk is felnőtteknek is egy stressz. Na gondoljunk bele abba, hogy a gyereknek minden új. Ő nem tudja, hogy milyen a káposztának az illata. Most gondolj bele, hogy amikor például 8 féle ennivalót felszolgálnak az ebédnél, már az mennyi ing vagy vacsoránál, ugye, hogy ki mikor tartja az esküvőjét, már akkor mennyi inger éri csak az orrát. Neki, ő nem tud különbséget tenni, hogy jó, akkor most ebédidő van. Megy folyamatosan a mikrofon, ha esetleg van egy vőfély, ő folyamatosan beszél, az emberek azért isznak, és amikor látom és tudom, hogy az esküvőkön kézről kézre adják a babákat. Gondolj bele, hogy annak a gyereknek az az alkoholszag, esetleg a dohányzás, amikor szétpuszilgatják, közbe üvölt a zene, közben megy a fény. Ez egy, én nem is tudom, hogy írtam a posztban is, talán úgy, hogy idegrendszer temető.
Ja, valami ilyesmire
és
emlékszem.
És az, abszolút.
Igen, tehát az, hogy az esküvőn, nyilván most ezt, aki meghallgatja, és azt mondja, hogy na hát akkor én biztos rossz szülő vagyok, mert elvittem a gyereket, nem kell nyilván ezt gondolni.
Persze.
De ez egy mindenképp tanulságos dolog, hogy ezt meg kell oldani, és hát persze, sokan beszélnek erről, de ezt így még nem hallottuk kifejtve. Na jó, beszéljünk akkor az alvásról, mi történik az alvás közben, és hogyan lehet elérni azt, vannak-e arra gyakorlatok, hogy nyugodt álmunk legyen? Felnőttként és gyerekként egyaránt egyébként hozzáteszem.
Felnőttekről nem szoktam beszélni, mert, és akkor most én vagyok a rossz szakember, aki azt mondja, hogy nem vagyok jó alvó. Egyébként lehet, hogy pont ezért lettem.
De nem ennek. Vagy jó alvó?
Nem, nagyon felszínesen alszom, de én mondjuk gyerekkoromtól kezdve szakemberként már úgy nagyjából sejtem is, hogy ennek mi volt az oka.
Ez mint a cipész cipője.
Ja, igen, és tudod, azt szokták mondani, hogy a pszichológus is önmagát gyógyítja. Igyekszem magamat.
Igaz?
Igen, és igyekszem én is betartani a saját elveimet, például, hogy nincs képernyőzés, de hát na, azért felnőttként ez azért teljesen más.
Nem tudsz rácsapni a kezedre néha? Ez a munkád?
De,
ezzel
abszolút, de
nap,
nagyon sokszor olvasok már csak este, csak ugye nekem is olyan a családi dinamikám, hogy az én férjem például ez a bagoly típus, tehát hogy ő nagyon sokáig fent van, később fekszik, tehát hogy mi, amikor elkezdtünk 6 évvel ezelőtt randizni, ő még ilyen hajnali egyig mondjuk filmezett, én meg már mondjuk 10-kor mentem aludni. Tehát, hogy meg kellett találnunk azt a balanszot például kettőnk között is, ami működőképes. Tehát, hogy...
Hogy találtátok meg egyébként? Ő hamarabb ment, és te meg később, és akkor középen találkoztatok?
Hát középen találkoztunk, tehát hogy én is egy kicsit elkezdtem kijebb tolni az alvásomat, csak amikor én óvónőként dolgoztam, volt, hogy 5-30-kor keltem, vagy 5-kor, hogyha esetleg 6-tól már dolgoznom kellett. Ő pedig 8-ra járt. Tehát, hogy ez a kicsit kitoltuk, akkor... abba hagyta például a tévénézést, már bedugta a fülébe, és akkor laptopon nézett filmet. Tehát, hogy ilyenekbe megtaláltuk a balanszot.
A konszenzus, nem is kompromisszum.
Igen,
ez.
Igen.
Térjünk akkor vissza az alvásra, tehát akkor a gyerekek alvásánál mi a leggyakoribb panasz, amivel megkeresnek? Tehát amikor téged valaki megkeres, egy szülő, akkor azt gondolom, hogy ott már gáz van.
Egyébként nem mindig. Én mindig azt tartom, és egyébként ezt gondolom szinte 100%-ban, hogy az információ rengeteg az, ami a szülőket elbizonytalanítja. Tehát vannak olyan ügyfeleim, akik jönnek egy problémával, és igazából nem probléma. Illetve lehetne jobb, mindig lehet jobb, de nem probléma. Csak ugye tele van az internet olyan üzenetekkel, hogy a te gyereked este 7-től reggel 7-ig tud aludni. És mondjuk egy 4-6 hónapostól azt várjuk, hogy aludjon 12 órát. Elárulok,
de ki várja azt? Az orvos sem mondja azt, hogy fog aludni. Senki nem ígéri.
Sajnos szakemberek is mondják ezt. És ugye régen, amíg csak a szomszédodat láttad, az unokatestvéredet, az anyukád mondott valamit, most olyan embereket is látsz, akinek esetleg dadája van, aki nem foglalkozik a gyerekkel, csak ugye azt rakja ki az internetre, hogy csillogó-villogó az életem, az én gyerekem 12 órát alszik, és olyat várnak egy gyerektől, amire nem képes még. Tehát, hogy egy 6 hónapostól, igen, van olyan 6 hónapos, aki 12 órát alszik, de én azt gondolom, hogyha 5-6-7 órát egyben tud aludni, az tök jó. Egy éves korig teljesen normális, hogy például egyszer-kétszer fel kell enni, mert még nem tartotta hozzá táplálása, hogy tudjon annyit napközben enni, hogy ő végig aludja az egész éjszakát. Tehát, hogy nagyon sok probléma, egyébként nem probléma, csak ilyen félreinformált, ilyen kamu életeket próbálunk követni, és azt szerint csinálni, és a gyerekek nem ilyenek.
De oké, de akkor visszatérve ide a szülők panaszaira, tehát most ez, hogy kamu élet, és ezt próbáljuk, ez egy ilyen, most itt 10-ből hány ember talál így meg téged? Ja, mégse, bocs, hát akkor felejtsd el, hogy itt voltam.
Nem, én mindig azt mondom, hogy lehet javítani, tehát hogy például van mondjuk egy éves, aki 1-1,5 óránként kell, az azért probléma. Tehát, hogy sokan úgy keresnek meg mostanában egyre többen, hogy nincs egy jól kialakult napi rendjük, és hogy segítsek már egy kicsit mederbe terelni, hogy mi miután következzen. Én mindig azt mondom, hogy soha nem az órát figyeljük. Bizonyos fokig igen, tehát hogy mondjuk egy 4 hetestől nem várjuk, hogy 5 órát fent legyen. Bizonyos fokig nézzük az órát, de inkább az egymás utániságot kell követni. Hogy a napnak legyen egy rendje, tehát hogy felkelünk, reggelizünk, mondjuk egy 6-7 hónapos gyerekkel azt mondom, hogy otthon játszol egy 1/2 órát, 1 órát, kimész levegőzni 1/2 órát, 1 órát, hazamentek, van 1/2 óra lenyugvási ideje, 10 óra isztok, és jöhet az első alvás. És ennek viszont minden nap ugyanúgy kell történnie, hogy most azon belül te a levegőzésnél játszótérre mész, hogy az otthoni játéknál te kirakózol, vagy csak a játszószőnyegen hagyod, ez már rajtad múlik, tehát a szabadságod megvan ott, és hogy te mondjuk édesanyaként te tudsz közbe főzni, vagy nem tudsz főzni, ez is megint egyéni kérdés, de hiányoznak azok a fogóckodók a napból sokszor, amiben ők segítséget kérnek, hogy segítsek mederbe terelni ezt a dolgot. És az az igazság, hogy szinte minden alvási probléma a nappallal csúszik el. Tehát de nincs érdekes. Egy rutin, nincsen alvások előtti mini rutin, például ez számomra egy érdekes felismerés
például
volt.
Például a meseolvasás?
Meseolvasás, kicsiknek van olyan, aki például panaszkodik, hogy hát ő olvassa a mesét a gyereknek, és kiderül, hogy mondjuk 4 hónapos a gyerek, tehát hogy a 4 hónapos nem fogja lekötni a meseolvasás, de lehet például kicsi rituálékat, együtt elhúzzuk a függönyt, lehúzzuk a redőnyt, mindig ugyanazt a dalt énekeld lefekvés előtt. Ha ringatod, akkor ringasd egy bizonyos ideig, ragd le a kis ágyba, simogasd a hátát, viszont ezeknek mindig ugyanolyan sorrendbe kell történniük. Mondjuk pelenkázás, besötétítés, ének, ágyba lerakás, vagy ringatás, vagy szopizás, vagy bármi.
Ezek jók egyébként, tehát maga a keretrendszer felállítása fontos, de vannak olyan gyakorlatok, amik már mondjuk akkor jönnek, ha nem elég a keretrendszer?
Kifejezetten azt gondolom, hogy gyakorlat nincsen, mert nekem már az lenne az alvás tréning. Tehát, hogy...
És az téged nem érint?
Nem. És én nagyon nem is értek egyet az alvás tréningnek, ugye ez a klasszikus sírni hagyjuk, tehát, hogy úgymond rázárjuk a gyerekre az ajtót, és akkor...
Ez az aludj jól gyermekem módszer?
Hát aludj jól, igen. És akkor majd reggel találkozunk.
Igen, de van ilyen, azt hiszem, hogy egy könyv is, vagy nem is tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ezt valaki így hívja, hogy aludj jól gyermekem, rácsukom az ajtót, 2 percig még üvölt, vagy 5 percig.
Hát jobb esetben igen, 2 percig, rosszabb esetben mondjuk 1-1,5 óráig, és akkor sem mennek be, tehát, hogy ez a sírni hagyni. Van olyan, hogy kontrollált sírás, akkor például bizonyos időközönként mész csak be, bemész, megnyugtatod, és egyébként nem is biztos, hogy a gyerek abba hagyja a sírást, de 1 percre bemész, kijössz újra, megint vársz 2-3 percet. Tehát ez a kontrollált sírás, amikor te határozod meg, hogy mikor vagy hajlandó úgymond megnyugtatni, és ezek mind olyan módszerek.
Ezeknek őszintén van értelme bármelyiknek?
Megtanulja a gyerek, hogy nem kap az igényeire
de olyan
reakciót.
Picin. Mondjuk egy 4 hetes gyerek, vagy egy 2 hónapos gyerek.
Megtanulja, de ez rossz. Tehát, hogy ez a szülők ugye azt hiszik pont a sírni hagyásnál, sajnos a mai napig még mindig azt hiszik, hogy azt tanulja meg, hogy kell aludni. Nem tanulja meg. Azt tanulja meg, hogy nem kap választ az igényeire. És ezért ő minek sírjon 2-3 nap után, ő ugyanúgy fel fog kelni, és esetleg ugyanúgy fázni fog, éhes lesz, de elkezd nem sírni. Mert tudja, hogy nem lesz kielégítve az igénye.
És el fogja magában nyomni ezeket
igen,
az igényeket.
Igen, később. Tehát hogy azért mondom, vannak módszerek, de az ilyen típusú szerintem kész módszerek, ezek mindig valami hátránnyal járnak.
Fú, na jól van, sok mindent elmondtál, le is járt az időnk, úgyhogy köszönöm, hogy itt jártál nálunk, örülök, hogy megismertük az alvás szakértést, mint olyat. És akkor, hát remélem, most mit mondjak, remélem, hogy nem sokan keresnek meg ilyen problémákkal, de az a helyzet, hogy az az érzésem, hogy ennek az ellenkezője igaz.
Igen, igen, egyre többen.
Köszönöm szépen, hogy itt jártál.
Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, Bartolák Lillával, alvási konzulenssel beszélgettünk, itt folytatjuk pár perc múlva.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.